Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor. A mai napon egy olyan megoldásról fogunk beszélni, ami évek óta itt van közöttünk, mégis nagyon kevés kereskedelmi cég használja, aki eladni akar. Pedig ha jó használod, ez egy aranybánya lehet. Ketten fogunk ma Zolival beszélni. Szia Zoli!
Hello, sziasztok!
És ezt a csodálatos megoldást fogjuk górcső alá venni. Lőjük le a poén, Zoli, hogy mi is lesz ez.
Lőd le a poént.
Én lőjem le? Jó. Igazából mai napon a termékpiramisokról fogunk beszélni. Na de hogyha így bele is megyünk szerintem, akkor határozzuk meg először azt, hogy mi is az a termékpiramis, hogyha valaki még ezt nem hallotta.
Gyakorlatilag a termékpiramis, átveszem a szót, ha megengedett, a termékpiramis az értékben és árban is lehet értelmezni. Ugye nyilván az ár, hogy mennyibe kerül a vevőnek, illetve az érték, hogy mit jelenthet a vevőnek. Milyen hozzáadott értéke van a vevő szempontjából a termékünknek. És tulajdonképpen ennek két célja is van. Ezzel tudod biztosítani azt, hogy bárki, aki a vállalkozásod után érdeklődik, illetve az adott mondjuk úgy, hogy termékeid után érdeklődnek, azok biztosan meg fogják találni a nekik való terméket. A másik pedig az, hogy a lehetőséget biztosít arra, hogy a lehetséges vevőt fokozatosan juttasd el A-ból B-be, azaz az akár az olcsóbbtól a magasabb áru termékig, vagy akár egy ugyanazt a problémát megoldani képes, de egy mondjuk egy kiegészítő terméknek a prémium szolgáltatásáig.
Közben én gondolkoztam, hogy így a fejemben hogyan alakult ez ki. Most tudatosan nem olvastam egyébként ezzel kapcsolatban. Le biztos, hogy van ennek külön
könyvek szólnak erről.
Meg lexikálisan le van írva, hogy mi is. De hogy én az értékesítési csatornában gondolkodva, gyakorlatilag ez egy ilyen fokozatosság felépítése, hogy ki tud építeni a bizalmat.
Abszolút.
És hogy ki tud építeni azt, hogy pszichológiailag először csak kevesebbet adsz el neki, és aztán szépen fokozatosan többet. És ugye ez azért is egy érdekes dolog, és azért is kezdtem az elején mondani, hogy az évek óta itt van, sőt lehet, hogy sokkal régebb óta is itt van, mert mint funnel beszélünk róla, mert hogy technikailag az online értékesítésnél tudjuk használni. De hogyha ennek az egész eladási pszichológiáját nézzük, szerintem ezt nagyon sok kereskedő alkalmazta már korábban is, nem elektronikusan, hanem hagyományos értékesítésben. Tehát, hogy belegondolok, hogy elmentünk, mert jó pár éve voltam Pandorfba, ahol igazából becsalogattak valahogy az üzletbe egy ajándékcsali termékkel, vagy ilyesmi, amit kiosztogattak, legyen ez egy... Talán az, amit itt többen hallhattunk egyébként, az a fésűs sztori volt talán, hogy egy fésűvel hívtak be, hogy azt
ott... Meséld el?
Tehát gyakorlatilag, amikor kint sétálsz az utcán, akkor gyakorlatilag kint egy kis hostess lány ad egy fésűt, hogy ezt ajándékba adja neked. Uh-huh. De hogy ahhoz kapcsolódóan, vagy ajándékba ad egy fésűt, de hogy ezt egyébként a boltban a pultnál kell átvenni. És akkor ha már bemész a pultba, átveszed, és akkor már szét is nézel. Tehát, hogy
megvan a forgatókönyv.
Megvan a forgatókönyv annak, hogy hogyan építik fel ezt az egészet. Most lehet, hogy nem pont ez a sztori, de hogy maga az egésznek a gondolkodás menete, hogy ezt azt gondolom, hogy hagyományos kereskedelemben is használják. Sőt, én azt gondolom, hogy mondjuk a szórólapokkal, vagy a kuponokkal valamilyen szinten ennek az alapjait teszed le, hogy valamivel bevonzod egy első interakcióval, és egy kisebb vásárlásra. Sőt, én azt gondolom, hogy ilyen kuponos oldalaknál, vagy szolgáltatásoknál meg abszolút releváns ez a dolog, amikor olcsóbban kapsz egy masszást mondjuk, hogy ki tud azt a helyet próbálni, viszont ott meg, aki a masszást adja, annak meg az a lényege, hogy ő fel tudja építeni onnantól kezdve azt a bizalmat, hogy az a vásárló visszajön, vagy a fodrászoknál, vagy a kozmetikánál, vagy nagyon sok ilyen jellegű helyen, ahol ez nagyon jól működött, meg elképzelhetően mai napig is jól működik, csak erre nincs rálátásunk erősen.
Hát innentől kezdve egy olyan szolgáltatást kell biztosítani neki, ha valaki betér mondjuk egy kupon hatására, hogy ez a wow élmény meglegyen a vásárlóban. Úgymond ezt csak elrontani lehet már, de hogy ez hivatott igazából egy ilyen betekintést engedni a cégnek, hogy milyen a cégnek az ügyfelének lenni, vagy szolgáltatását igénybe venni. Szerintem ezt nem árulunk el nagy titkot, hogy tőlük nyugatabbra ezt azért mesterszerűen tudják űzni, akár az általad említett offline világban is átemelt dolog, hogy most képzeljük el, hogy forgalmas sétál utcán, ahol tele van üzletekkel, kirakatokkal, nekik arra felépített forgatókönyv van, hogy valaki kimegy, és leszólítja az embereket, és egy szórólapot átadva, vagy egy akcióra felhív a figyelmet, valahogy beterelje, ugyanúgy, mint egy webes vásárlás esetén, beterelje gyakorlatilag az üzletbe a vásárlót, és ott egy meghatározott, felépített forgatókönyv alapján megvan, hogy kihez kell, hogy oda menjen, mit kell, hogy mondjon, ezután mi következik, mit fognak felajánlani neki, attól függően, hogy ő mit fog válaszolni az feltett kérdésekre, mit keres a ruházat üzletben, férfi-nő megy be, férfiaknak sportos, nem sportos, itt most határa csillagoség, csak most vannak ilyen példák a fejemben, és akkor gyakorlatilag azt veszed észre, hogy lehet fél óra múlva, vagy egy óra múlva kijössz, bevásároltál magadnak, lehet egy túlzás, vagy egy életre, de hogy reggel nem így keltél fel, hogy te most ruhákat akarsz venni magadnak, és mégis
Beterelt.
olyan ügyesen rávezettek a vásárlásra, és még azt sem tudod mondani a végén, hogy átvertek. Mármint, hogy nem te akartad, mert igazából ez a titka az egésznek, hogy te úgy érezd a végén, hogy tényleg jól jártál.
Így
Habár
van.
nem ez volt a célod reggel, de hogy te egy elégedetten távoztál onnan, mert hogy jó vásárt csináltál.
Oké, és akkor gyakorlatilag ugyanerről fogunk beszélni most csak az online világba, mert ugye online is nagyon szépen fel lehet ezeket építeni, és ezzel most már évek óta itt vannak azok a technikai eszközök, sőt most már azt gondolom, hogy mindenkinek elérhető, mert 5-6 éve még azért ezek elég drága mókák voltak, most már kész megoldások vannak ilyen irányú rendszereknek a kiépítésére.
Szerintem kicsit beszéljünk még a pszichológiai hátteréről ennek a dolognak, mert az most lényegtelen ebből a szempontból, hogy online vagy offline, de hogy gyakorlatilag mindenképpen ugyanazok a kérdőjelek jelennek meg, amikor valaki megpróbál nekünk eladni.
Tudsz
Általában
egy-két
ez a...
ilyen példát mondani?
Hát igen, hogy mi van, ha megpróbálok átvenni, mi van, ha most mégsem csinálok olyan üzletet.
Főleg mondjuk egy nagyobb értékű terméknél tudom ezt elképzelni, hogy ott azért abszolút föl kell tudni építeni azt a bizalmi szintet, vagy minden információt meg kell tudni adni azzal kapcsolatban, hogy megbizonyosodjak arról, hogy ez egy jó vásárlás lesz.
Abszolút, abszolút. És akkor ilyenek is előfordulhatnak, hogy nekem ez nem válik be, nem működik, visszaveszik-e, mi van akkor, ha nekem nem fog tetszeni, például a webshop esetében, hogy rendelek, nem fog így néz ki, nem így néz ki a valóságban. És gyakorlatilag az egésznek a vége az összes félelemnek, hogy attól félsz, hogy kidobtad a pénzedet egy olyan dologért, amivel nem leszel elégedett. És akkor ezt kell gyakorlatilag nekünk ezeket a kétséget eloszlatni, és ennek az egyik legjobb módszere lehet a termékpiramis. Az egyik nagyon jó példa, amit én a nagyobbik gyerekemnél, hogy fiamnál látok, van egy ilyen Brawl Stars nevezetű játék, ami gyakorlatilag egy ilyen androidos, sőt nem is biztos androidos, az a lényeg, hogy ilyen mobil applikáció gyakorlatilag, és hogy hogyan gyűrűzött be az ő életébe ez az egész. Először csak beszélgettek az iskolában a barátokkal, később akkor valaki ezt ugye elhintette, hogy ezt játsza, és akkor meg lehetett hívni másikat, akkor az osztályból elég sokan letöltötték, elkezdett játszani vele, teljesen ingyenes a játék, és a játék úgy van felépítve, hogy gyűjtesz folyamatosan ilyen coinokat, és a coinokat te be tudod váltani különböző elemekre, pajzsokra, nagyon sok játék egyébként ezen az elven működik, és nyilván tudsz vásárolni is coint, hogy sokkal gyorsabban tudj haladni, sokkal gyorsabban el tud érni az adott szinteket, és nagyon ügyesen az árazástól kezdve úgy fel van építve, hogy először csak pár száz forintért, és most már el lehet jutni oda, hogy láttam ilyen 37 ezer forintos csomag, ilyen
azt
package-et
mindegy.
Veszel, amivel nem tudom, miket tudsz nyitni, és akkor rágja ott a fülemet, hogy neki ez kell.
Ezt
És
kéri majd.
És úgy indult el, hogy jó, majd kipróbálom ezt a játékot, és olyan szinten bele van merülve, úgyhogy... Játékoknál tipikusan ez nagyon jó fel van építve, ez a pszichológiai dolog.
Még ez picit ilyen visszás nekem, hogy pont a gyerekpiacot, vagy akár ezeket a nagyon fiatal, akár 10 év alatti gyerekeket is megfogják ilyen jellegű dologgal. Ezt én lehet is szabályoznám amúgy.
A gyerek nyilván nem tud vásárolni, szóval ott van a szülőnek ugye a beleegyezése kell, meg sőt, van is egy ilyen gomb, hogy felnőtt segítség kérés, vagy nem is tudom, még e-mailben is tud segítséget kérni. Nyilván a fizetésre megy ki az egész, de nagyon jó fel van építve. Mondhatni azt, hogy mindenre gondoltak. Tényleg, ami eszedbe jut.
Visszatérve igazából a termék eladása, vagy a pszichológiájáról beszéltünk ennek az egésznek. Hozzunk-e még ehhez kapcsolódó olyan pár példát?
Talán egy kulcsa van itt ez a termékpiramis esetében is, és a hasonló általam említett példában is. Ez a lépcsőzetesség, vagy a fokozatosság elve. Hogy nem akarnak egyből bedurrantani, hogy most legyél vásárlóbb. Először csak töltsd le, kezd el ingyen használni.
Oké. Bele fogunk menni szerintem, ugye végig fogjuk venni a vásárlói töltsének, vagy igazából ennek a termékpiramisnak minden elemét. Egy picit beszéljünk szerintem a technikai hátteréről már másodkörben, hogy mi az, amit lehet itt használni, vagy egyáltalán nekünk milyen jellegű tapasztalataink voltak.
Mielőtt belemennék a technikai háttérben, csak egy nagyon gyorsan néhány szót ejtsünk, csak hogy maga a piramis, hogy hogyan néz ki. Szerintem a technikai dologról is egyszerűbb ezt beszélni. Ugye mint egy piramist ezt úgy kell elképzelni, ahol gyakorlatilag 4-5 szint van, itt a szintek száma az igazából az adott cégtől függ,
Ez rajtad
hogy
múlik,
hogyan
igen.
szeretné skálázni ezt a dolgot, de körülbelül az alsó szint a legszélesebb, ugye az a csali, vagy lead magnet, nagyon sokszor szokták így hívni.
Igen, itt most ezt viszont tisztázzuk le, hogy ugye nagyon a szakirodalom, meg a marketingesek nagyon sokféle megnevezést használnak, mi is ezt valahogy el fogjuk nevezni, de hogy mindenképpen elmagyarázzuk, hogy mi egy megnevezéshez mit használunk.
Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy nagyon sok webshopnál nincs is még csali sem, hanem egyből a belépő termék a legszélesebb, és nincs alatta semmi. Ezt is cége válogatja, hogy ki szeretné ezt csinálni. Náluk az jött be, hogy általában jó, ha van valamilyen ingyenes tartalom, vagy termék. És akkor a csali belépő termék, főtermék, és a főtermék után mondjuk van egy prémium. De ez lehet egy olyan, hogy mondjuk egy extra, és még van egy full prémium. Szóval itt
ezt még lehet fokozni.
Itt lehet fokozni, és lehet, hogy már ez is egy kicsit pszichológia, hogy a termék csúcsa igazából te nem is annak tervezed, hogy azt valaki megvegye. Az egyszerűen úgy van beárazva, hogy te arra nem is számítasz, hogy ott vásárlód lesz egyáltalán valaki, de mégis, ha valaki ezt látja, akkor az egy olyan viszonyítási pontot ad, hogy látja, hogy még van feljebb, ha bár neki nem kell, és ez megnyugtatja, hogy igazából ő most nem a legdrágábbat veszi meg tőled, és könnyebben rábólint a csak kevésbé drágára.
Ugye mondják, hogy érzelmi döntés alapján döntesz először, aztán racionálisan megmagyarázod magadnak, hogy miért is. És én azt gondolom, hogy ennek a racionalitásnak nagyon jó magyarázata az, hogy először látsz egy drágább árat, valóban pozícionálsz ezt az egészet, és utána látsz egy olcsóbbat, amivel megjutod magadat is. Hát igen, de hát azért én jól döntöttem, mert egy alatta levő árat választottam.
Igen, itt most még megint kettőféle vevőtípus van, hogy valaki nem engedheti meg magának mondjuk a drágábbat, és mondjuk elindul a termékpiramison egy olcsóbbal, ez az egyik féle, a másik pedig meg, hogy megengedhetné, de nem bízik benned, és akkor inkább azt mondja, hogy induljunk el egy kicsit ilyen kisebb értékűvel, ahol ezek a félelmek mondjuk kezelve vannak. Ő úgy érzi, hogy nem bukik annyit, ha véletlen rosszul sül a dolog, és ott bizonyítunk, akkor onnantól kezdve lehet szépen felfelé lépteltetni az emberkét.
Itt beszéltünk már arról is, hogy miért jó ez az egész dolog, ugye nyilván, hogy ezzel végig tudod vinni ezt a jellegű folyamatot könnyebben. Sőt, ugye nekünk az a tapasztalatunk, meg nem csak nekünk igazából, hogy alapszinteken, kisebb elköteleződésnél magasabb konverziókat lehet elérni. Alapvetően fel tud ezt az egészet úgy is építeni, hogy mondjuk az alsóbb szinteken, ahol csali termékeket használsz, az tipikusan arra jó, hogy ebbe az óriási nagy zajban, marketing vagy egyáltalán média zajban, minimális elköteleződéssel oda tud kötni magadhoz. Legyen ez az, hogy e-mail címet ad meg, ez szokott a leggyakoribb lenni, de az, hogy csatlakozik mondjuk egy Facebook csatornához, vagy valami klubba bekerül, tehát hogy ennek azért több esete van.
Regisztrál a shopba.
Így van, és hogy onnantól kezdve kvázi te könnyebben el fogod érni őt. Tehát van egy olyan jellegű lépésed, hogy a marketing költségedet kvázi csökkented azzal, hogy már egy olyan csatornán keresztül is eléred, ami jóval olcsóbb, mint hogy te mindig a legdrágább fizetős utakon keresztül próbálod őt beterelni.
Igen, és itt bejön a képbe az új vevőknek a megszerzése, meg a régieknek a megtartása. Mert most, ha valahogy te ráveszel valakit, hogy akár egy csalit, akár egy belépő terméket vásárolj meg, onnantól számítva ő már mondjuk félig meddig lehet azt mondani, hogy már egy meglévő vevő, és őt már nem abba a csatornába kezeled, vagy abba a szegmensbe kezeled, ahol az új vevőket, hanem már egy ilyen újravásárlásra ösztönző funnelbe próbálod vásárlásra bírni.
Ugye ezt mi is úgy szoktuk alkalmazni, hogy gyakorlatilag más vásárlási fázisban más jellegű kommunikációt adunk neki. Tehát, hogy ezt rendszer szinten is érdemes úgy felépíteni, hogy teljesen más nyomógombokkal, vagy teljesen más kommunikációval szólítasz meg egy olyan embert, aki még mondjuk soha nem hallott rólad. Egy más kommunikációval szólítod meg, aki már mondjuk hallott rólad, nehogy Isten ott van, hogy egy csali termékkel bent van a te kis adatbázisodban, de még mondjuk nem volt vásárló. Ott nyilván azt akarod elérni, hogy egy első vásárlást tegyen meg. És miután az első vásárlása megvolt, akkor viszont ugye tovább viszed és próbálsz belőle újra-újra vásárlót, kvázi törzsvásárlót generálni. És ott megint egy más jellegű kommunikációt érdemes felépíteni.
Amiről most itt beszéltél, az nagyon szorosan összefügg a bizalomépítésnek a témakörével, amiből szerintem csinálhatnánk egy külön adást.
Jó, oké.
Okay. Ide is szorosan tartozik, de ott jobban ki lehetne ezt fejteni.
Abszolút.
Szerintem csináljunk egy másik adást ebből.
Jó.
Na de technikailag akkor.
Eszközkészlet. Tehát ugye alapvetően igazából, amiről mi beszélgetünk itt, hogy a webáruházon keresztüli értékesítés, és ezekhez kapcsolódóan, ezek általában ilyen kiegészítő modulok. Tehát, hogy vannak már olyan webáruház rendszerek, akik azt gondolom, hogy ezeket valamilyen szinten fogják tudni kezelni, ennek egy első lépése, és általában úgy szokták csinálni, hogy csinálnak egy landoló oldalt. Tehát, hogy, vagy legalábbis több landoló oldalt, aminek egyetlen célja van, és ezt a célt meghatározzuk, mondjuk egy belépő termék esetén, nem, bocsánat, visszább lépek, egy csali termék esetén, hogy azt a csali terméket ő megkapja, mi pedig mondjuk az e-mail címét, vagy mondjuk egy regisztrációt, vagy bármi olyan jellegű dolgot, amit eldöntünk ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy technikai eszközkészletileg azt gondolom, hogy kell egy landoló oldalt építeni, vagy olyan rendszert kiépíteni, amivel több landoló oldalt is létre lehet hozni. Most a bizonyos shop motorok, bérelhető webáruházak akár tudnak ilyesmit, vagy hogyha nem, akkor ezt akár egy sokszor ezt egy adomére szokták tenni, ahova telepítenek. Mi legalábbis úgy szoktuk, hogy telepítünk mondjuk egy WordPress rendszert, és akkor azon ezeket a landolókat teljesen testre tudjuk szabni. De vannak már olyan jellegű, kifejezetten landoló rendszerépítők is, amiben ezt egyszerűen meg lehet csinálni.
Szerintem ilyen dobozos
bérelhető megoldás. Ott mondasz pár dolgot, Zoli, amiket mi kipróbáltunk?
A Lead Pages próbáltuk
ki. A Lead Pages, igen.
Instapage, talán még ő van, és a Bounce, de azt most nem vagyok benne biztos, hogy van ilyen, de már nagyon sok hírlevél küldőnek magának.
Igen.
Mondjuk tudom, hogy a MailChimp-ben is már van landoló, igen. Ez kicsit még
kezdetleges.
Sales Autopilotban is, akkor az Active Campaign-ben is van most már saját. És ezek nem véletlenül alakultak ki.
A Lead Pages ClickUp-ot is talán nézegettük.
Most vagy a Lead Pages felvásárolta a Drip-et, vagy a Drip a Lead Pages, most nem tudom. Az is egy hírlevélküldő szoftver gyakorlatilag. És hát nem véletlen vannak ezek az összefonódások, mert ugye adatbázisépítés, fizetés okán ezek így gyakorlatilag nagyon szoros együttműködésbe kell, hogy legyenek. A Magyarországon elérhető dobozos rendszerek, mármint a bérelhető webshopok esetében, maga a landoló oldalak, azok esztétikailag hagynak némi kívánnivalót maguk után, nem pixelpontosan tudsz mindent úgy megalkotni, hogy te szeretnéd, funkcionálisan el tudják látni feladatukat, de ha te valóban egy ilyen
nagyon
hibátlan landolót szeretnél, akkor általában a külső megoldást szokták választani.
Meg néha talán jó, hogy mi már lehet, hogy így fejlesztő adja a gondolkodunk, de egy több mozgásteret ad. És ugye néha az volt így egy döntés, hogy azok a rendszerek, amik készen tudnak feneleket, amiket itt soroltunk egyébként, ugye ezek közül a Magyarországon jobban a Sales Autopilotot használtuk ilyesmire. Ezek a rendszerek ugye havidíjas előfizetésben vannak. És ugye amíg te fizeted a havidíjat, ezek az oldalak megtalálhatóak. Amint nem, onnantól kezdve gyakorlatilag ez megszűnik. És ugye ne adj Isten erre, te olyan jellegű koncepciót építesz, amire mondjuk nem tudom én, kereső optimalizálásilag is ráállsz, és mondjuk olyan tartalmakat építesz, akkor ezt azért ki kell számolni hosszú távon, mert ugye ezek azért nem annyira olcsó megoldások. De nyilván meg kell találni azt a pontot, ahol ezek jól termelnek. Ugye megvan a landoló oldal, van egy valamilyen adott esetben levélgyűjtő rendszer, és ugye ezért is beszéltük, hogy ezért vannak ezek a komplex megoldások, amik ezeket kiszolgálják. Ezekhez kell integrálódni valamilyen fizetési megoldásnak, mert már azokon a szinteken, ahol egyébként vásárlás is történik, nem csak ingyenes termékletöltés.
Ilyen kártfunkció legyen.
Ott már legyen egy kártfunkció, ugye? És nagyon sok esetben ezt azért nem a shopba szokták megcsinálni, hogy ne barangoljon el sem erre, hanem gyakorlatilag ugyanezeken a landolókon viszik végbe. És hogy itt volt az Active Campaign-t is használtuk ugye korábban, viszont ott egy ügyfél igény miatt nem tudtuk tovább inni, mert hogy olyan jellegű bankkártyás integrációs megoldás volt, ami nagyon drága volt, tehát hogy nem Magyarország specifikus.
Igen, és a másik kérdés meg, amivel problémánk volt, ha már itt a személyes példáknál tartunk, az a GDPR-nak az értelmezése. Nagyon sok amerikai szoftver máshogy értelmezte a GDPR-t, vagy túl szigorúan, vagy túl lazán.
De inkább és az amerikaiak lazán. Tehát ugye ott más szabályrendszer van, ez így Európára hát, vonatkozik.
Pont a Lead Pages esetében inkább túl szigorúan, hogy ő kötelezően elfogadottá kellett, hogy tegyen valami, csak akkor tudott tovább jutni az adott látogató, ha elfogadja ezt vagy hozzájárulását adja. Igazából ez nem kötelező, hogy elfogadja. Hivatalosan, ugye? És hát ebből is adódott, hogy mi leváltottuk igazából a Lead Pages-t, azóta másban működünk. Akkor még nem volt ez kiforva, jelenleg nem tudom, hogy működik egyébként, nem vagyok up-to-date benne, lehet, hogy már lazábbak lettek.
Hát ugye ez pont, amikor a GDPR-ben jött, utána próbálgattuk ezt, és igen, azóta más jellegű rendszert használunk. De alapvetően igen, tehát azért ezt el lehet mondani, hogy nem biztos, hogy technikailag mondjuk a legegyszerűbb ezeket kivitelezni. De én azt gondolom, hogy ha egy jó rendszert építünk fel, és hosszú távon tudjuk használni, akkor mindenképpen ez egy megtérülő befektetés lehet. Talán most szerintem a technikai dolgokról ne is beszéljünk többet, mert tényleg nagyon széles a tárház ezzel kapcsolatban. Most egy-két dolgot mi kiemeltünk, amit használtunk.
Igényfüggő
az egész. Abszolút, igen. Tehát, hogy ezt azért föl kell mérni egyedileg, hogy milyen mértékűen megyünk bele, és milyen összetettségű funnelt akarunk építeni. Szerintem menjünk Zoli tovább, beszéljük át azt, hogy milyen elemei vannak.
Jó, ezt már érintettük igazából
így van.
Kicsit korábban, ugye a piramisra kell most gondolni, háromszögre, amiről korábban beszéltünk már. Kezdjük a csalival.
Okay.
Ugye általában ez egy ingyenes dolog, de nem feltétlenül kell, hogy ingyenes legyen. Ugye igen. Nagyon sokan az ingyenességgel azonosítják, de egy csali lehet egy
nagyon akciós
egy
termék,
nagyon nyomott
akár.
Áron.
Így van, így van.
Úgyhogy ez most ilyen becsapós lehet, de maradjunk az ingyenesnél most ebben az esetben.
Egy-két példát hozunk erre, hogy alapvetően milyen jellegű csalikat szoktak használni?
Nagyon sokféle lehet a dolog. Még mielőtt példákat sorolnánk, azt mindenképpen kihangsúlyoznám, hogy attól függetlenül, hogy ez egy ingyenes, vagy egy nagyon nyomott áru termék, nem szabad elbagatelizálni ennek a fontosságát, mert ugye, ha belegondolunk, akkor valószínűleg ezzel fog a vevő először találkozni. És ez lesz az első benyomása rólunk, hogyha egy gagyi, vagy a termék, vagy egy tartalma találkozik, ami rosszul van felépítve, csúnya is adott esetben, akkor egyből kialakul a véleménye egy az, hogy rólunk, és ez a rosszabbik eset. Jobbik eset, hogy meg sem áll a görgetésre, és megy tovább, és egyszerűen figyelmen kívül hagyja a hirdetésünket.
És nem éri el a célját gyakorlatilag.
És akkor jön az ügyfél, hogy
ez nem jól nem működik, miért is.
Mi történt itt? És akkor mindenki elégedetlen. Na de hogy mik lehetnek ezek? Szerintem nagyon egyszerű dolog, mindenki találkozott már vele, a legegyszerűbb. Lelőm point, hogy ne is várja mindenki ezt a sor végére, ez a letölthető PDF. Másik ilyen hasonló, az az e-mail sorozat.
Tehát, hogy mindenképpen első körben azzal találkoztunk, meg mi is többségében ezt alkalmazzuk, hogy egy valamilyen olyan információs anyagot adunk át, ami mondjuk ahhoz a termékkörhöz kapcsolódóan valamilyen segítséget nyújt a vásárlónak.
Manapság ez egyébként egyre ritkábban találkozok ilyenekkel, ugye ennek volt egy nagyon szép felfutás ideje, és nagyon jó konverziós arányokat hozott. Ez kicsit csökkent, mert ugye, hogy a tömeg elkezdi ezeket használni, most időzelben mondom a tömeget, akkor ezeknek a hatékonysága előbb-utóbb csökkenni fog. Most inkább azt látom megoldásnak, hogy nagyon réspiacokra kell tartalmat gyártani adott esetben, vagy problémára, és ezek akkor tudnak működni. Szóval az általános, hogy itt van 10 tévhit a nem tudom miről, azok most már nem hozzák ezeket a számokat. Sokkal jobban, specifikusan bele kell menni. Egyrészt a piac is érettebb, eladói oldalon is, és a vevők is már vannak annyira tudatosak, hogy felismeri a problémáját, és már egy címből mondjuk rájön adott esetben, hogy neki ez egy túl általános megfogalmazás, és figyelmen kívül hagyja.
Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy tipikusan olyan esetben, amikor olyan termékeket árulunk, vagy árultok, hogy mondjuk egyszeri nagyobb beruházást igényel. Nem tudom, miért most ilyen luxus termékek jutottak eszembe, hogy mondjuk medencét akarsz, vagy szaunát akarsz, vagy egy nagyobb elektronikai
űrhajót.
Akkor abban az esetben igazából szerintem nagyon sok információra van szükséged ahhoz, hogy mondjuk tudjál hozni egy jó döntést. Hogy azt hova tedd le, hogy miért vásároljál, minek milyen fenntartási költségei vannak, vagy milyen lehetőségei vannak.
Talán ezek azok a termékek, amiket ritkán veszünk.
Így van. Meg hát ugye igen.
Ott vagyunk ilyen információ hiányban, ugye, hogy nem minden nap vesz az ember egy szaunát, vagy egy medencét.
Így van. De most csak tovább megyek, hogyha már ilyen élettérrel kapcsolatos, hogy mondjuk ki akarsz építeni egy házi mozit, vagy akár ilyen lakberendezési dolgok is. És hogy ott szerintem nagyon jó szakmai tanácsokkal el lehet látni. Tehát, hogy az, amikor a szaküzletedbe valaki bemegy, és föltesz egy első kérdést, vagy egy másik példát mondok, hogy öntözőrendszert akarsz kiépíteni. Tehát, hogy bejön hozzád, és gyakorlatilag nulláról elindul egy kérdés sorozat, vagy akár nem is kérdés sorozat, de egy rávezeted arra, hogy ő mit szeretne. Tehát, hogy ezt ugyanúgy át lehet egyébként adni egy PDF-ben, vagy ne adj Isten egy videóban, egy hanganyagban, amit elrejtesz egyébként a nagy közönség elől, és csak azt kaphatja meg,
igen,
aki erre feliratkozik.
Azt kell felismerni szerintem, mint webáras tulajdonos, hogy ha bár te mondjuk egy házimozi rendszert árulsz, mint terméket, de a vevő nem házimozi rendszert szeretne venni, hanem ő leszeretné nyűgözni mondjuk a barátaid, akik átjönnek. És akkor erre vannak megoldások, amik inkább már szolgáltatás, hogy tényleg, hogy hogyan állítsd be, hova ragd, hogy állítsd be, hogy milyen kiegészítőket vegyél hozzá, hogy az úgy a teljes hatást tudja neked biztosítani.
Kérdés az, amit most elkezdtél mondani, hogy ez tök jó, hogy ezt mondjuk érdemes egy következő lépésbe hozni. Tehát, hogy a döntés előkészítése előtt mondjuk arról meggyőzni, hogy neki mi lesz a jó, nem is meggyőzni, lehet, hogy rosszul mondta, hogy neki mi lesz a jó választási lehetőség, tehát hogy miből döntsön és milyen szemszögeket tartson szem előtt a döntéséhez.
Igen.
Majd amikor döntött, akkor viszont akár mondjuk egy olyan levélsorozatta, vagy egy olyan anyaggal ellátni, hogy ezt hogy állíts be jól, és hogy csináld. És ezt mondjuk már lehet előre kommunikálni, hogy te fogsz egy ilyet kapni majd, mert ez például már mondjuk egy főtermék esetén egy tök jó hozzáadott érték lehet, hogy figyelj csak, én viszont adok neked egy guide-ot most azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a hifidet hogy állíts be ilyen szituációk esetén.
Nekem egy most az jutott eszembe, hogy egyébként mind a két helyen megvan ennek a helye, utána is, meg előtte is. Én azért favorizálom ebben az esetben, most konkrét példát mondok az előttét, mert például egy tévénél mekkora tévét veszel, milyen távolságon van a kanapéd mondjuk, abszolút nem mindegy, a szobában hogyan fog elférni, és mondjuk ha megvettem a cuccot, és utána kapok egy guide-ot, hogy itt minimum 3 méter vagy 5 méterre kell legyen a kanapé, és akkor benézik a szobámba, hogy
nincs annyi hely, vagy éppen több
igen,
is,
akkor most úgy jó, benéztem, ez
értelek.
Ilyen, szerintem már itt a vásárlás előtti nyilván, ha neked ekkora szobád, akkor ez a tévé neked valószínű nem fog jó lenni, vagy úgy kell alakítanod, hogy megfelelő körülményeket tudj biztosítani neki. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt most ez csak egy volt a sok közül, lehet, hogy tudnék, ha nagyon gondolkodnék, akkor példát mondani arra is, hogy utána is ennek van relevanciája, mert azt mondja az emberünk, hogy hát akkor egy másik szobába rakom, hát most ilyen is lehet. De ott már nem veszítesz semmit, ha utána még odadod ezt a dolgot, de előtte meg nagyon jó döntés előkészítőt lehet, és lehet, hogy pont emiatt fog nálad, vagy a te terméked mellett, vagy a te webshopod mellett dönteni, mert hogy te erre is gondoltál, és még ki tudja még hány fényviszonyok, nem tudom, mik vannak még.
Abszolút.
Hangzástól kezdve itt most nem a házszimozói rendszer webshopokra specializálódtunk, de hogy itt értitek szerintem a lényeget.
Abszolút. És ugye ennek az átadási módja lehet még, ugye itt most beszéltünk, hogy ez e-mail sorozat, vagy egy PDF, vagy ne adj Isten, egy videó.
Lehet egy ingyenes tanácsadás, és ingyenes videóhívás.
És ezt még erről beszéljünk egy picit így következő lépésként, hogy szerintem ezt is kevesen alkalmazzák, hogy adott esetben szerintem ennek szabott keretek között lehet egy személyes kontakt, amit már most online is meg tudsz csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy nem nagyon látok ilyet, hogy azt mondaná, hogy gyere ide, foglalj időpontot, 20 perc, és segítek neked abban, hogy döntsél, és ez ingyenes. És ott már elláthatod olyan jellegű tanácsokkal, azt neki információt, egyáltalán tovább lögdösheted abba, hogy vásárol. Lehet, hogy nem lesz annyi vásárol, tehát könyörgöm, hányan mennek be a boltba úgy, hogy egyébként nem vásárolnak, és kimennek, információért mennek.
Az a durva az egészben, hogy nagyon sokszor belefutunk ebbe a hibába, amit látunk különböző cégeknél, hogy ott van egy termékoldal, kosárgomb nyilván adott, vegye meg. De ha egy telefonszámot már ki kell rakni, akkor hát akkor fel fog hívni. Hát igen, lehet, hogy fel fog hívni, de hát neked az olyan, mintha bemenne valaki, és bent beszélgetné vele az üzletedben, ha most van fizikai üzlet, és akkor ettől félnek a webárás tulajdonosok, hogy valakivel beszélgetni kell, vagy telefonon kell neki elmagyarázni valamit, de hát ember, hát te ott adsz el, vagy ez egy
jó szemszög egyébként, és azt gondolom, hogy ezzel érdemes én nyitogatni a gondolkodásmódokat, mert legalábbis a mi ügyfélkörünkben nagyon jellemző ez a dolog, hogy az ügyfélszolgálati rész nyilván ez egy költség. Az egy olyan költségviselő, amit nagyon nehéz kalkulálni is olyan szempontból, hogy nem tudjuk, hogy mennyien fognak felhívni. Most egy ügyfélszolgálatos el fogja ezt látni, vagy kettő. Ráadásul ugye nem is nagyon tudok, tehát hogyha itt szaksegítségre van szükség, és kifejezetten egy specifikus üzlet vagy, akkor nagyon sok esetben nem biztos, hogy sok olyan szakember van, akár üzleten belül is, aki jól tudja képviselni a céget. Ez mondjuk egy kisebb cég esetén sokszor a tulajdonos, aki igazából egyébként is rengeteg dolga van, és ezt nem nagyon tudja magának megengedni. De mégis azt gondolom, hogy ha idáig nem is megy el, mondjuk, hogy mindenki felhívhassa, de dedikált időben azt mondja, hogy szeretne foglalkozni, bár én azt gondolom, hogy már ilyen nagyobb értékű termékeknél kell lenni egy értékesítőnek is, vagy akár ebben gondolkodni, aki a szakmát egy kicsit kitanulja, vagy nem is kicsit kitanulja, egész jó kitanulja, és őnek dedikált időket hagyunk meg, mert most már vannak ilyen szoftverek is, hogy időpontot tudsz kérni, amikor te szabad vagy. Te is tudod, hogy mikor kell figyelned ezt, hogy mikor kell szabaddá tenned magadat, ők is tudják, hogy mikor tudnak időpontot foglalni. És az ott egy jó lehet. Teljesen igazad van, amit mondtál, viszont csak visszareflektálok a másik oldalról, hogy alapvetően én abszolút megértem ennek a költségviselő oldalát is, mert lehet, hogy pont a profitnak egy részét, sőt, nagy részét ez elviszi.
Igen, elviheti, de itt az a nem számolnak szerintem, hogy ott bejöhet egy az, hogy egy upsell. Lehet, hogy drágább értékű terméket tudsz neki eladni, nem is azért, ami miatt a vevő telefonált. Kettő, lehet, hogy egy olcsóbb áru terméket fogsz neki eladni, mert neki arra van szüksége, de nyersz egy elégedett vevőt, és lehet, hogy vissza fog jönni, vagy ajánlani fog pont azért téged, mert hát figyeljetek, itt nem vertek át, itt én a drágábbat akartam venni, és mondták, hogy nekem az fölösleges, vegyem ugyanezt, mert az ugyanezt tudja. Szerintem elégedett lesz a vevő. Egyrészt. Másrészt pedig valamiért a webshopokat úgy kezelik, mint ez a passzív jövedelem, vagy nem is tudom, hogy az a kirakat, ott van, menjél oda a jó ember, és akkor majd kattintson és vásároljon. Az csak egy felület, ott ugyanúgy lehetőséget kell biztosítani arra, hogy akár e-mailen, ha nem szeretsz telefonálni, akkor bár valamilyen kapcsolatfelvételi módot hagyjál neki is, majd a vevő eldönti, hogy ők akkor most szavaz-e neked annyi bizalmat, hogy egyáltalán vásárlás előtt kérdezzen. Hozzáteszem, hogy ha már valaki eljut oda szerintem, hogy vásárlás előtt felveszi veled a kapcsolatot, onnantól csak elrontani lehet a dolgot.
Így van, és még az egészíteném ki, hogy ezt, maga ez a funnel azért is jó, mert hogy gyakorlatilag ezek a telefonhívások tényleg nagyon félők, mert nagyon messziről is indulhat egy vásárló, tehát hogy nincs meg a megfelelő információ, hogy egyáltalán a megfelelő kérdéseket föltegye. És akkor tényleg rengeteg időt el tud vinni, és akkor még egy ilyen beszélgetés után kiderül az, hogy egyébként nem is mi vagyunk a megfelelő cég, és nem is a mi termékünk, és lehet, hogy nem is kell ez az egész neki, amikor meglátja, mondjuk valami bonyolult, vagy mennyibe kerül, vagy ilyesmi. Viszont, hogyha funnelekben gondolkodunk, akkor ott már előtte információval látjuk el. Tehát hogy olyan edukációs anyagokat tudunk biztosítani ezáltal, hogy valószínűleg már amikor oda kerül, hogy ne egy Isten föl kell veled venni a kapcsolatot, akkor már célzott kérdésekkel, erőre informáltan felhív valamivel, és erre szerintem nagyon jók a videós tartalmak adott esetben, amit elé tudsz készíteni. Megnéz egy-két videót, sőt azt mondod, hogy figyelj, föl se hívja még ezt a videót nem, vagy ezt a két videót nem nézted meg. Mert mondjuk már tipikusan olyan kérdésekre válaszolsz, amit többségében fel szoktak tenni a telefonon keresztül.
Vagy ha még telefonon meg is keresnek, vagy e-mailben, neked megvannak videóid, és akkor jó, ezt nézd meg.
És utána beszéljünk újra adott esetben. Abszolút. Tehát, hogyha a tipik kérdések vannak, vagy nagyon sokszor mondták, hogy szokták mondani ezt, hogy de nem tudom ezeket meghatározni, mert tényleg nagyon széles körbe hoznak. Akkor viszont azt gondolom, hogy valamilyen szinten így is kell egy prioritást csinálni saját magadnak, egy pici rendszert, hogy gyűjtsd azt, hogy milyen jellegű kérdések voltak, és hogy ennek a priorizálásának megfelelően kezd el folyamatába ezeket a tartalmakat legyártani.
Volt egy ilyen szabály, nem is tudom kinek, hogyha ugyanaz a kérdés háromszor felmerült, akkor arra már megéri csinálni egy
sablont valamit, vagy úgy.
Vagy ilyen gyakran ismételt kérdésekre egy választ, vagy egy e-mailt, vagy videót,
vagy e-mailt. Igen. Jó.
Na, mi lehet itt még? Igen, mondjuk, ha most pont a medencénél, ha van valami szolgáltatásod is hozzá, akkor egy ilyen trial szolgáltatásban kínálhatsz valamit előtte még, hogy kipróbálhat. Vagy termékmintát, mondjuk a medencénél nehéz termékmintát küldeni. De...
Szigeknél csinálták ezt, hogy kiküldték a szégeket.
Igen, és akkor két-három hónap után visszaküldtetett, ha nem tartottál
egyet. Hát, kevesebb idő volt, ilyen egy-két hét, de hogy ott nagyon jó volt, ezt a Sipos Zoliék csinálták szerintem, és hogy nagyon jó volt a
nem ők csinálták, csak a kreatív kontrollban jött le a cikk.
Ja, akkor lehet. Tehát, hogy igen, itt azért sok kreativitás.
Az enyém, hogy valami le tudja tesztelni az emberünk, valami próbára adjunk neki lehetőséget.
Így van, viszont, hogyha termékmintáról beszélünk már, szerintem nem kell ennyire nagy dolgokba gondolkodni. Ugye nyilván például a kozmetikai ipar nagyon jó alkalmazza ezeket, hogy vannak pici termékminták, és szerintem nagyon sok helyen van már ilyen jellegű dolog, ami hogyha olyan termékkörre dolgozol, hogy ezt tudod használni, akkor ezt használd.
Igen.
Tehát ezt küld ki, és használd ki ezeket a dolgokat.
És akkor gyakorlatilag mindezeknek ingyenes versus fizetős változata is elképzelhető, ez mindenkire rá van bízva, hogy melyiket preferálja. Nyilván minél nagyobb értékű a főtermék, annál elfogadottabb szerintem, hogy a belépő termék is már egy fizetős legyen akár.
Na, menjünk tovább.
Na, akkor az emberünk letöltötte a csalit, megadta e-mail lehetőségét, valamilyen formában már kapcsolatban lépett velünk. Következő lépés akkora,
hogy egy belépő terméket megpróbálunk neki értékesíteni. Nagyon sok esetben ez, hogyha tényleg tudatosan van felépítve a termékpiramisod, akkor ez valamilyen további lépése mondjuk a csali terméknek. Ez mondjuk szerintem nem kell, hogy százszázalékosan Szent Grál legyen, mert valaki mondjuk nem tudja ezt csinálni, de teszem fel, mondjuk egy biciklis boltról beszélünk, vagy biciklis kiegészítőkről. Tehát mindenképpen ott már valószínűleg ő neki van egy ilyen jellegű hobbija, vagy a napi munkába járáshoz használja. Tehát mindenképpen olyan jellegű termékek legyenek ezek, amik ugyanahoz a témához kapcsolódnak. És adott esetben szerintem, hogyha sok témád van, akkor elképzelhetően több funnelt is létre tudsz hozni. Tehát, hogy itt azért a tárház az elég nagy.
Igen, és még nem akarok annyira erőre szaladni, de mondjuk a belépő termék és adott esetben a csali termék még akár variálható is, hogy kipróbáltad így, ez most így működött, most megcseréled a kettőt, hogy hogyan működik jobban, mert itt árban most nem biztos, hogy óriási különbségek vannak itt attól függ, mondjuk mit kínálsz, mint csali, de hogy abszolút meg lehet próbálni azt is, hogy a belépő terméket kicsit, vagy egy olcsóbb áron, vagy akár ilyen egy forintos, ugye nagyon dívet régen általában a könyvek esetében ez egy forint plusz szállítási költséges megoldás.
Most ez a kérdés ebben az esetben, hogy a csali esetén, hogyha igen, itt ugye a csali belépő termék kicsit így kavarodik ilyen szempontból, hogy belépő termék esetében mondjuk, hogy érdemes gondolkodni, hogy annál még mondjuk megfizetheted azt, hogy olyan kedvezményt adsz, hogy ezt a sales vagy az értékesítés terhére teszed föl, és mondjuk élettartamban arra számolsz, hogy nagy valószínűsége ez megtérülő dolog lesz, vagy mondjuk egy belépő termék esetén már mindenképpen profitot is realizáljunk.
Én azt mondom, hogy mindig érdemes arra játszani nyilván, hogy legyen profit. De a belépő termék esetében nem tenném kimondottan céllá, hogy keressünk rajta. Ilyen nullszatóba jöjjön ki a dolog. Nem a profit a lényeg, hanem hogy a vevő úgymond kinyissa a pénztárcáját, és ezzel szavazod nekünk bizalmat, ne csak a mondjuk az e-mail címével, mert az egy szint, de az már, sőt erre nagyon jó statisztikák vannak, hogy ha már fizetett a vevő, akkor nem tudom, 60 plusz százalék valószínűséggel újra fog vásárolni valamikor tőlünk a jövőben. És nekünk ezt kell elérnünk.
Szerintem az nagyon fontos egyébként ezekben az esetekben is, hogy legyenek jól beállítva méréseink a rendszerben. És hogy pontosan lássuk azt, hogy mondjuk egy általános vásárláshoz képest, aminek mondjuk van X konverziója, vagy konverziós aránya, ha bevezettünk egy ilyen funnelt, akkor milyen jellegű változások történnek. És hogy szerintem ezzel a technikával érdemes mérni azt, hogy mennyire jó az a csali termék, mennyire jó a hozzá kapcsolódó kreatív, egyetem funneled mennyire jó, és hogy mennyire jól építetted fel ezt a termékpiramisodat, és utána ezt nagyon szépen lehet adott esetben optimalizálni is, bár azt gondolom a végén erről még fogunk majd beszélni egy pár szót, de hogy ennek megfelelően tudod igazából valamilyen szinten kalkulálni azt, hogy ezt a belépő terméket hogyan árazd be. Tehát, hogy megéri-e neked azt, hogy mondjuk ezt még bukósan árazod be, tehát, hogy buksz ezen a dolgon, de látod azt, hogy élettartamba a következő konverzióknál ez a dolog be fogja hozni, vagy null szaladóra, vagy már ezen is keresni akarsz valamennyit, és én azt gondolom, hogy legyen egy befektetési időszak, amikor ezt így kiépíted, kipróbálod, öntöd rá a forgalmat, és utána kezd el véleményem szerint ezt szabályozni, és hogy ezt utána is tudod még változtatni, most változtatsz annak az árán, kicsered azt a kezdő terméket, belépő terméket, vagy hogy hogyan is építed fel ezt a dolgot.
Szinte biztos, hogy kell rajta változtatni valamit.
Igen, hát valószínűleg nem fogod elsőre eltalálni azt, hogy mi a jó. Akkor jöjjön a fő termék. Ezt hogyan definiálnád, Zoli? Vagy ezt hogyan képzeljük el?
Hát az elsődleges tulajdonsága szerintem mindenképpen, hogy itt már cél a profit realizálása. Egyértelmű legyen drágább, mint a belépő termék, és adjon többet is. Értékben, tudjon többet. Szebben, gyorsabban, jobban, többet. Ez most mindenkire rá van bízva, hogy mi ez a termék.
Tehát gyakorlatilag most jutottunk el odáig, hogy veszünk egy házi mozit.
Igen.
Itt vesszük meg a házi mozit gyakorlatilag. Eddig masszírozgattuk egy ingyenes anyaggal, vagy valamivel, hogy miket tartsál figyelembe, vagy éppen egy konzultációval, hogy ez mi is, ami a te szobádnak a megfelelő.
Itt már szerintem ennél a szintnél, mint főtermék, érdemes, itt jönnek be az ajánlatok. Hogy akár ajánlatokban érdemes gondolkodni, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a terméket vagy csomagban adhatod, vagy kiegészítő szolgáltatásokkal adhatod, vagy garanciával, vagy különböző fizetési megoldásokat raksz mellé. Adott esetben még egy társadalmi ügyet is támogatod. Szóval itt jön be a képbe, hogy összehasonlíthatatlanná próbálod tenni az ajánlatodat másokkal, és nem is biztos, hogy valahol az ajánlatok a középpontjában valóban a fő terméked van, de hogy köré bástyázod úgymond ilyen kiegészítő kis csalogató dolgokkal, amik még hívogatóbbak a vevők számára.
És egyébként itt két adásra is visszatérnék. Az egyik az a 19. adásunk, ahol az árazásról beszéltünk a Weiser Istvánnal. Tehát ha ezt nem hallgattad, mert mindenképpen hallgass meg, mert ott nagyon jó kis praktikákat adott arra, hogy hogyan érdemes az árat belőni mondjuk ilyen ajánlatok esetén is. A másik pedig a 17-es adásunk volt, ahol a Domán Zsolttal beszélgettünk, hogy hogyan edd el drágában a terméket, és ott is egyértelműen az ajánlatról beszélt.
Csak így fejből.
Csak így fejből. Nem, visszakerestem.
Kis tartalom, ilyen cég vagy. Szerintem még a főterméknél azt érdemes megemlíteni, hogy úgy függ össze mondjuk a belépő termékkel, hogy a belépő terméknél kell arra ügyelni, hogy ott ne adjod a mindent, ha mondjuk ez egy tudásanyag, vagy akár termékben is, hogy ne tudjon mindent, de ne is egy kevesebbet ott, hogy érdemes legyen neki tovább haladni a folyamatban, vagy a funnelben. Maradjon egy kis hiányérzete, vagy csak húzz el előtte vele a mézes madzagot, hogy ettől van még jobb, még gyorsabb, még szebb. ez egy fontos része nekik.
Egyébként én azt gondolom, hogy most nagyon kiemeltük ezt a HIFI sztorit, de majdnem minden terméknél azért mennek oda, hogy maga a termékgyártók is felépítik ezeket a termékpiramisokat. Te pontosan tudod egy fényképezőgép esetén, hogy mivel jobb egyébként a drágább, és hogy gyakorlatilag tényleg ott van, hogy neked csak erre alá kell dolgoznod, hogy ez a fényképezőgép, ez mondjuk egy belépő szint, na ez az a reális dolog, ez meg már egy ilyen full extrás valami, és akkor ezt így fölött tudod építeni.
Hát adott esetben nagyon jó, amit mondasz, minden egyes terméknél, és minden egyes a piramison lévő terméknél gyakorlatilag megfigyelhető ez a fajta árazás, hogy miről ez a három. Olcsó, elfogadható és a prémium kategória. Szóval akár még azt mondom, hogy a piramis szintjén belül is még tovább tudod ezeket bontani, de akár horizontális és vertikálisan is tudod ezeket a termékeket úgymond felhasználni. Mondjuk annak nem látom értelmét, hogy egy belépő szintű fényképezőgépet megvetetsz valakivel, majd miután megvette, azt mondod, hogy itt van egy jobb, vedd meg ezt.
Nyilván.
Szóval ez inkább vertikálisan kell, vagy bocsánat, inkább horizontálisan kell elképzelni ezeknek a termékeknek a súlyozását, úgymond a piramisban. De itt mondjuk a fő termékként adhatsz egy olyan ajánlatot, hogy tovább léptet a vevőt, és választhat adott esetben három árkategóriájú terméket.
Még azon gondolkozok, hogy ugye nagyon belementünk, de biztos, hogy vannak olyan esetek, amikor mondjuk nem tudsz ilyet csinálni, mint a divat termékeknél. Tehát, hogy ott nincs mondjuk ugyanan arra a példára háromféle. Ott viszont én azt gondolom, hogy itt csomagokban érdemes gondolkodni, hogy szettekben, ne adj Isten, hogy itt egy ruha, ez meg egy hozzávaló táska.
Igen, ilyen bundle ajánlatokban. Igen,
itt egy ruha, ez meg egy hozzátartozó táska, meg egy cipő, meg egy öv, vagy nem tudom. Igen. És akkor...
napszöveg, óra,
így van.
Karkötő.
Abszolút.
Hát, mennyire képbe vagyok.
Ugye? Jó, na szóval ő volt a fő termék, ami már profitot realizálunk, és ez gyakorlatilag az első nagyobb eladásunk. Menjünk tovább. Mi lehet egy következő szint?
Hát a főtermék után egyértelműen a prémium jön. Itt most én nem bontanám tovább, hogy prémium, meg szuper prémium, meg extra full prémium. Ezt mindenki saját maga bontogatja majd ki, ha úgy érzi, hogy erre szükség van. Az a lényeg, hogy legyen egy ilyen főtermék ajánlatunk, ami már abszolút profit maximalizálásra megy rá. Azaz itt kőkeményen olyan terméket kell, hogy oda rakjunk, amin mi vastagon keresünk. Itt már nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne keressünk, vagy nagyon keveset keressünk. Én azt mondom, hogy tipik olyan termék való, amin igenis vastagon fog a ceruzánk.
Egyébként én ezt ilyen jó tévésoposan körbe raknám, hogy még ezt is kapott hozzá, meg ezt is, meg ha kettőt rendelsz, mert adsz a nagynéninek is, akkor ez így még jobban megéri.
Igen, itt általában ezek a luxus termékek, vagy prémium kategóriás termékeknek mindig megvan a piaca. A vevőknek általában szerintem ez 10-20, max. 30%-a, akiknek úgymond számít az, hogy gyorsabban tudjon hozzájutni valamihez, vagy tényleg a legjobbat akarja, és ők kapásból ezt meg fogják vásárolni.
Meg van, akinek tényleg nem számít, akár presztízs kérdést csinál abból, hogy én mindenből a legjobbat veszem. Tehát, hogy...
szerintem mindenki ezt gondolja, hogy mindenből a legjobbat veszi, csak nem mindegyik, az életnek nem minden területén, most nem azt mondom, hogy igényes, csak valami terület fontosabb, mint a másik, és ott mondjuk egy fülhallgató esetében, egy podcast esetében most, hogy rád nézek, így nem mindegy, hogy milyen füles van rajtad.
Igen.
És ilyenkor nem volt az a kérdés, hogy most milyen árkategóriai terméket szeretnék venni, nyilván a legjobbat.
Ami megadtuk a módját.
Így van. De aki nem podcastezik, az minek vegyen egy ilyen fülest?
Persze.
Azért, hogy otthon játszom, vagy érted? Szóval,
abszolút.
És ez nem pejoratív értelme mondom, hogy van, aki úgymond kevésbé igényes ilyen szinten. Neki az ő élethelyzetében egyszerűen nem fontos az adott termék. Talán azért lenne érdemes behozni ezt a full extrás dolgot is, vagy a full prémiumot, mert ha bár ennek nem az a célja, hogy valóban vevőt szerez, és nem is ez a lényege, hogy racionális legyen az ár, amit elkérsz érte, ennek inkább ilyen pszichológiai hatása lehet, ezzel is pozícionálod magadat. A vevő látja, hogy ettől még van feljebb, és úgy dönt, hogy könnyebben mond nemet az alatta lévő termékre, a kicsit olcsóbb termékre. Talán ez az egyetlen egy ok szerintem, ami miatt még akkor is érdemes ilyen full extrás csomagot vagy terméket kínálnod, amikor te nem is számítasz ebből eladásra. Csak hogy legyen ott, és akkor tényleg az egy ilyen horgony bevő fejében.
Most egy nagyon extrém dolog jutott eszembe. Mi van abban az esetben, hogyha ezt a luxus terméket nem arra használod, amit most használunk, hanem csak az ár pozícionálásod miatt oda tesz egy drágább konkurens terméket. Mire azt mondod, hogy ez egyébként ugyanaz, tudja, mint ez, csak egyébként ez egy drágább termék.
Most igazából ugyanaz.
csak azt nem tudod ott megvásárolni, hogy igazából maga azt a funkcióját
ja,
nem
hogy
tölti
is tudod
be.
Megvásárolni.
Nem, csak hogy maga a pozíciójából adódóan így a funneledbe ezt így elhelyezett kommunikációilag.
Hát én hallottam régebben olyan multis környezetben, hogy csinálták azt, például szerintem ez konkrétan egy hűtővel volt, hogy a katalógusban belerakták a nagyon drága terméket, a majdnem kicsivel, nagyon kicsivel olcsóbb terméket, és egy jóval olcsóbb terméket, és ezt úgy tették, hogy tudták, hogy mennyiből melyik, mennyi fog fogyni. Magyarul a legdrágábbból nem is rendeltek, nem is volt készlet, mert úgy volt beárazva a második legdrágább, hogy minden figyelem arra irányult, és tudták, hogy azt fogják vásárolni. És adott esetben egy-két példányt még megvesznek a legolcsóbbból, de a legdrágábbból nem. Szóval ez szerintem abszolút
egyébként,
működik.
Hogyha most ilyen extremitás irányába elmentünk, hát én mentem már be úgy az Osánba, hogy ott volt a nagy tábla, és akkor le volt írva, hogy ez a 10 termék, hát ha megvásárolod, ez 10 000 forint az Osánba, ugyanúgy a Tesco-ba megvásárolod, az meg 12 000 forint. Tehát, hogy aztán utána nem láttam többet ilyet, hogy ez nem tudom, hogy problémát okozott-e náluk, de nagyon szemléletes volt.
Már nem dolgozik ott a marketing.
Azt nem tudom, de jó érzés.
Az
Osánba mentem be, jó érzés volt ott vásárolni, hogy egyébként olcsóban vásárolok, mint a Tesco-ba. Na most aztán...
Vigyarul mentél haza.
Most aztán a csatornánkat majd följelenti a Tesco. Én beszélnék egy picit arról, hogy amit itt már elkezdtünk fejtegetni, hogy hogyan csináld ezt az egészet jól. Tehát az első nagyon fontos dolog az, hogy indulj el. Tehát, hogy szerintem ne is gondolkozz egyből óriási nagy funnelbe. Ha már csinálták korábban ilyet, meg van kapacitásod, de át tudod gondolni, vannak egyébként funnel tervező, kifejezetten funnel tervező szoftverek. A Geru egyébként az, amit mi használunk, de rengeteg ilyen megoldás van. És kezd el először, csak csinálj mondjuk egy csalit, azzal már építesz adatbázist, ott már azoknak tudsz kommunikálni, és hogy folyamatában tedd ezt. Én azt gondolom, hogy egy jó funnelnek a kiépítése hónapokat is igénybe vehet, hogyha mondjuk mindig foglalkozol vele valamennyit. Viszont a kiépítés során én azt gondolom, hogy a legfontosabb, nem is a legfontosabb, de az egyik nagyon fontos dolog az, hogy méréseket állíts be. És hogy ezeket az analitikában, vagy más eszközben, vagy mást használsz, lásd pontosan, hogy hogyan megy végig a funneled, és hol milyen konverziós arányok vannak, és hol milyen, tehát hogy egyáltalán hogyan működik ez az
egész. Hol van a szűk keresztmetszet.
Így van. És ha elkészítetted hozzá a terméket, a csalit, a kreatívot, egyáltalán feltöltötted a funneledet, akkor utána igazából láthatod azt, hogy hol akadnak el. És azokon, hogyha változtatsz a kreatívokon, amin bejönnek, változtatsz az ajánlatodon, akkor nézd utána és mérd azt, hogy milyen jellegű jótékony, vagy éppen rossz irány az, amit csinálsz. Mert szerintem elsőre nem fogod eltalálni azt, hogy mi a tökéletes. Sőt, nincs is tökéletes. Egyébként ezzel kapcsolatban így a végén, én azt látom, hogy attól függetlenül, hogy ez egy tök jó eszköz, és valószínűleg nagyon jól tudod építeni a kereskedelmi rendszeredet vele, mégse terjedt el annyira nagyon. De mit látsz ezzel kapcsolatban, Zoli?
Felemás a kép. Én azért találkozgatok vele. Talán azt mondanám vízválasztónak, hogy ha már valaki alkalmazza ezt, akkor ott valószínűsíthetően van mögötte tudatos marketing tervezés, illetve marketing csapat, vagy valamilyen ügynökség, aki ezeket menedzseli, hogy úgy mondjam. Az ismertebb márkák szerintem csinálják.
Itt az én fejemben az van, hogy mennyire lehet ebből olyan szintű rutin csinálni, mert ugye egy ilyen kiépítés az nagyon sok munka, tehát rengeteg pénz is adott esetben, hogy ezek a próbálkozások eljutnak-e arra a szintre mondjuk egy magyar piacon, hogy mondjuk ezek megtérülő funnelek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szerintem itt lehet a legnagyobb. Egyik az, hogy nagyon sok cég szerintem nem jut-e arra a szintre, hogy mondjuk ilyen jellegű dolgokat kiépítsen, mert nincsen rá tudása, kapacitása, stb. Viszont ahol már mondjuk vannak ilyen szintek, és mondjuk kierőszakolják magukból, ott meg elképzelhetően egy-egy rosszul összerakott funnel után azt látják, hogy ez nem egy megtérülő befektetés.
Két dolog jut eszembe, az egyik az, hogy szerintem Magyarországon minimum olyan funnelt össze lehet rakni, ami nem veszteséges. Uh-huh. Lehet, hogy nem keresel rajta, de nem veszteséges, és megmondom, ez miért jó, mert hogy ezáltal adatbázist tudsz építeni. Akiknek majd, ha nem vagy túl hülye marketinghez, most így mondjam, nem tudom máshogy szebben mondani, akkor valószínűleg a jövőben el fogsz majd nekik tudni adni, és ott megtérül ennek a befektetése. A másik dolog, ami eszembe jutott itt, hogy nagyon sokszor mondják, hogy a webshop az egy kirakat, és ha úgymond beengedsz oda, nagyon sokan egyébként így gondolkodnak, itt a telefonos problémával kapcsolatban már említettük ezt a kérdést, hogy az inkább a meleg vagy a forró vevőknek való, általában a visszatérőknek javasolta a webshopnak a használata, azaz ő már vásárolt ott, ismerős a terep, oda megy, kb. Ismeri a kategóriásokat,
mire vásárol is akar.
És se tudja, hogy mit akar. Még a hidegeknek javasolta inkább egy ilyen tipik landoló egy ilyen funnelbe belevezetni, ahol a célzott problémájára célzott megoldást kaphat, és ezáltal szépen vásárol lesz, és majd utána vásárol lesz, akkor vagy egy másik funnelbe átvezeted, vagy beengedteted úgymond a shopba, ami egyébként is publikus, szóval nincs elzárva a külvilág elő, csak hogy ezért van a shopoknak ez az 1-2% közötti konverziós aránya, mert hogy hiányosak. Zárásként szerintem még két előnyét, ami számomra szerintem egyértelműen beazonosítható előny mindenki számára. Az egyik az az, hogy amit már korábban említettem szerintem, hogy nem kell folyamatosan az új vevők után kutatnod, koslatnod, meg nem kell csak rájuk koncentrálni, mert lesznek alapból visszatérő vevőid. Ha valaki belép a piramis alján, akkor ha fel van építve a rendszered, akkor az ki fogja neked úgymond termelni, hogy úgymond, ha nem nézel rá az adott dologra, akkor is valószínűleg egy visszatérő vásárló lesz. Ez az egyik. Azonban itt még visszatérve az előzőekhez, hogy ezért azért tenni kell, ez nem egy olyan, hogy most megcsináltad és elengeded, tenni kell a megtartásukért, meg a visszahozásukért is, de alap esetben ez biztosítja a funnel. A másik pedig az az, hogy ezek jó része automatizálható. Gondolok itt kettő dologra, konkrétan az e-mail automatizmusokra, és mondjuk a hirdetésekre, hogy ezeket, ha nem azt mondom, hogy szintén, hogy nem kell hozzá nyúlni hónapokig, de hogyha beállítod a hirdetéseket, ezek futnak folyamatosan, ott van a remarketing, optimalizálni nyilván kell, de hogy a munka dandárját elvégezted már a legelején, és onnantól kezdve neked egy jó esetben egy ilyen örökzöld funneled is lehet.
Így van, és hogyha ezt jó kiépítetted, akkor így én azt gondolom, hogy ezeket jó eséllyel lehet klónozni is. Nyilván tartalmakat ki kell cserélni, de maga a rendszer szintű kiépítés az klónozható, és akkor onnantól kezdve igazából gyorsabban tudsz ezzel az egésszel haladni.
Igen, azt figyelembe véve, hogyha változik a piac, vagy például már egy megoldás, egy sablon, amit mondjuk használsz, amit kiépítettél, az kezd mondjuk gyengébb eredményeket hozni, akkor érdemes rendszer szinten is belenyúlni az egészbe, és a szűk keresztmetszeteket megtalálva korrigálni ezeket a hibákat.
Sorry. Szerintem.
That's all.
Kerek volt ez a dolog, átbeszéltük, úgyhogy köszönjük szépen, kedves hallgatók, hogy hallgattatok, használjátok az itt kapott tanácsokat, és bízunk benne, hogy kaptatok olyan gondolatokat, amivel el tudtok indulni. Mindenképpen javasoljuk, hogy próbáljátok ki a feneleket. Ha tetszett az adás, akkor osszátok meg, kövessetek bennünket Facebookon, Spotifyon, SoundCloudon újra, fönt van az összes adásunk, és gyertek a Facebook csoportunkba, az Ekerbekker klubba.
És értékeljetek bennünket, kérdéseket tegyetek fel, szóljatok bele az adásoknak a jövőbeni alakulására.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Sziasztok! Sziasztok.